Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című műsorban, a Kontakt Rádióban. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és beszélgetni fogunk, mégpedig Gulyás András egyiptológussal, aki a mai műsornak a vendége. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, röviden a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság híreiről szólnék néhány szót. Pontosabban két dologról, az egyik, hogy tegnap volt Fullér Andreának egy nagyon érdekes, izgalmas előadása az Ókori Egyiptomi Bizottság szervezésében. Mereszántról beszélt, papnő volt, Amon isteni felesége, aki a líbiai korszakban élt, és egy nagyon érdekes, izgalmas, szép előadás hangzott el az egyik vele kapcsolatos alkotásról, egész pontosan egy bronz szoborról, és ennek kapcsán a bronz szobrokról, Amon isteni feleségeiről is szó volt, illetőleg arról, hogy milyen stíluskritikai kritériumok alapján lehet megállapítani egy-egy bronztárgyról, hogy azok melyik korszakból származnak, hiszen a bronzok nem teljesen azonosak a kőszobrokkal, stílusukban, ikonográfiájukban is vannak eltérések. Az előadás anyagát az egyiptomi füzetekben majd meg fogjuk jelentetni, erre azonban még egy kicsit várni kell. Tehát ez az egyik hír a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságból, a másik hír pedig, hogy január 30-án, tehát nem sokára, hétfőhöz egy hétre lesz a következő központi ülésünk a Nemzetek Házában. Dr. Kubesak János fog előadást tartani a Szahara bűvöletében címmel, ezzel az előadással kapcsolatban pedig érdemes tudni, hogy a Szahara egyik kutatója magyar volt, ugye Almási grófról van szó, tehát róla is szó lesz. Nagyon izgalmas, érdekesnek ígérkezik ez az előadás is. A Nemzetek Házában, tehát 30-án 17 órakor fog kezdődni, és természetszerűleg a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján olvashatók a részletek. Most tehát a hírek után akkor térjünk rá a mai műsorunknak a témájára. Van ugye egy vendégünk, amint említettem, Gulyás Andrásnak nevezik, egyiptológus, a Vámbéri Ármin Keleti Egyetemen szombatonként gyakran tart előadásokat különböző témakörökben, egyiptomániáról, Karnaki templomról, hétköznapok Egyiptomban és még több más témáról is. Úgyhogy, ha már itt van, eljött hozzánk, akkor meg is kérdezném, hogy mi a legkedvesebb témája, mivel szeret a leginkább foglalkozni.
Hát először is köszönöm a meghívást. Két legkedvesebb témát azt már említetted is, ugye az egyik az a új birodalmi templomok, a másik pedig Egyiptom recepció az európai kultúrában. Úgyhogy ha már így föltetted nekem ezt a kérdést, akkor először talán az első témáról mondanék egy pár szót, hogy milyen értelemben számít ez a legkedvesebb témának, vagy miért foglalkozom ezzel, illetve melyik részével foglalkozom. Tehát ezek az új birodalmi templomok időszámításunk előtt 1550-1070 körüli időszakról beszélünk, hogy ekkor épültek, a 18-20. Dinasztia alatt, egyiptomi nevükön az évmilliók házai, a legismertebbek közülük természetesen a Karnaki, a Luxori templom, illetve a nyugat-tébai templomok. Nem mindegyiket nevezik maguk a feliratok évmilliók házának, de a legtöbb templomban, a legtöbb újbirodalmi templomban azért előjön az a szertartás, amire ez az elnevezés utal, tehát az a szertartás, amikor a király megkapja az istenektől a millió éveket, ugye ezek azok a millió évek, ami alatt ő uralkodni fog és fönntartja az isteni rendet Egyiptomon belül. És hát, hogy melyik ezen elég nagy témán belül mi is az, amivel én kicsit közelebbről foglalkozom, hát ezt a doktorim témája jelöli ki. Én a doktorimat pár évvel ezelőtt kezdtem el egy francia ösztöndíjnak köszönhetően Párizsban, és hát ott megengedték nekem, hogy használjak egy mai napig még publikálatlan hagyatékot, egy francia egyiptológusnak a hagyatékát, akit úgy hívtak, hogy Alexandre Moré, és ő azt tűzte ki célul, hát még így a 20. század elején vagyunk, amikor ő ezt célul tűzte ki, vagy legalábbis az első felében, hogy publikálja a Luxori templomnak akkor még teljesen publikálatlan jeleneteit, feliratait. Hát ez a helyzet egyébként, hogy a templom nagy része az publikálatlan, ez mind a mai, vagy egy része, egy egész fontos része publikálatlan, ez mind a mai napig gyakorlatilag így maradt, elég furcsa módon, hiszen az egyik legismertebb egyiptomi műemlékről van szó. Pontosabban van egy publikáció, amit ugyancsak egy francia illető készített, de hát ez olyan rossz minőségű, minden oldalon van benne 5-10 hiba, tehát teljesen megbízhatatlan, ez az Alexandre Gaillet publikáció, és ez valószínűleg ez volt az, ami Morét is arra ösztönözte, hogy egy ennél pontosabb feldolgozást készítsen. És akkor végül is ez a hagyaték alapvetően, mert legalábbis az a része, amit engem érdekel, ez abból áll, hogy lefotóztatta a Luxori templomot, méghozzá ugye ez azt kell tudni, ez nem olyan könnyű egy ilyen fotodokumentáció elkészítése, hiszen ugye ilyen magas falakról van szó, amelyek nagyon rosszul láthatóak, tehát ahhoz, hogy igazán jó felvételeket lehessen készíteni, ahhoz ugye meg kell úgy világítani ezeket a falakat, be kell sötétíteni, ahol ellenfény van, fel kell állványozni, hogy szemből lehessen készíteni a fotókat. Ő mindezt megcsinálta, és elkészült több száz felvétel, sok jelentet többször is lefotóztak, és aztán ezekből a felvételekből készítettek egy ilyen, hát ilyen nem is tudom, ilyen 1 méter x 1,5 méteres albumokat, ahol egy ilyen nagyon, nagyon jól áttekinthető rendszerben tárolják magát a fotódokumentációt. Aztán valamilyen okból kifolyólag végül is ez az egész projekt itt megállt, tehát elkészültek ezek az albumok, ott az első lépés legalábbis az első talán egyik legnehezebb lépése meglegyen ez az anyag, amit utána már csak idézőjelben téve föl kéne dolgozni, ez megvan, de ennél tovább nem jutottak, és ez érdekes módon azóta is ott van ebbe a könyvtárba Párizsban, és azóta se foglalkozott vele úgy nagyon senki. Hozzáteszem, hogy sokan még azok közül is, akik ezekkel a templomokkal foglalkoznak, nem is tudják, hogy létezik ez az anyag, és hogy gyakorlatilag ez a legjobb dokumentáció jelen pillanatban a Luxori templomról. Ugyanis hát több más anyag is fellelhető itt-ott-amott Egyiptomban, illetve Európában, hagyatékokban, illetve kutatóintézetekben a templomról, de én megnéztem ezek közül többet is, de azt mondhatom, hogy egyik se volt olyan szintű, mint ez a Moré hagyaték, és nem is volt olyan használható állapotban, mint ez a párizsi anyag. Az egyik, amit láttam, ez a Milánóban van most, ez is egy francia tudósnak a hagyatéka, az Alexandre Barry, őt is Alexandre-nak hívták. Sajnos ő nem dokumentálta az egész templomot, szóval csak ilyen kisméretű képeket készített, és hát igazából ez nem is volt olyan különösebben érdekes kutatás szempontjából. A másik fontos dokumentáció az Egyiptomban található, a Chicagói Egyetemnek a kutatóintézetében, de amikor kimentem ezt megnézni, akkor hát azt láttam, hogy pontosan mi van ebben az anyagban, azt nehéz úgy felmérni, mert hogy a fotók többsége az nincsen fölnagyítva, tehát negatívokként tárolják, úgyhogy gyakorlatilag az sem olyan, hogy azonnal használható és könnyen kezelhető lenne. Úgyhogy aztán így maradtam ennél a párizsi anyagnál, és hát erre kaptam engedélyt, ez a Collège de France egyiptológiai könyvtárában van ez az anyag, és akkor erre kaptam engedélyt a témavezető tanáromnak, Pascal Vermusnek köszönhetően, Grimal professzor úrtól, hogy ezt használjam, és akkor ezt kezdtem el feldolgozni. Hát sajnos ez az ösztöndi, ez nem tartott túlságosan sokáig, hát viszonylag persze sokáig voltam kint, mert 3x fél év volt, csak hát az azért kevés volt, hogy teljesen ezt be tudjam fejezni, így aztán amikor meg hazajöttem, akkor ugye hát valamivel meg kellett élni, és hát az egyiptológia az nem a legideálisabb megoldás ebből a szempontból, tehát egy más irányba tereltek így a körülmények, úgyhogy ez azóta is húzódott, de hát mondjuk most úgy látom, hogy azért most már elég közel vagyok ahhoz, lehet, hogy idén tavasszal talán sikerül ez, bár azt már elég sokszor így láttam, de talán most tényleg sikerül majd megvédeni ezt a doktorit, és hát pont ennek kapcsán most össze is voltam kint Párizsban. És ezt érdekességképpen még akkor elmondom, hogy most is rábukkantam, mindig ilyen hagyatékokra bukkanok rá, úgyhogy valahogy az egész kutatás ilyen jellegű lett, hogy hagyatékoktól hagyatékokig haladok elő, de megint rábukkantam egy anyagra, amit már korábban megszerettem volna nézni. Ugyanis olvastam azt, hogy volt egy hölgy, akit úgy hívtak, hogy Lucy Lémi, és ez a hölgy ez eltöltött Luxorban, hát talán egy olyan 2-3 évet is, és az egyetlen, vagy a legfőbb téma, amivel foglalkozott, ez a pontosan a Luxori templomnak a dokumentálása volt. És erről a hölgyről azt kell tudni, hogy rendkívül jó rajzoló volt, tehát több egyiptológussal is dolgozott együtt, így például Helmut Brunnerrel, aki egyébként néhány termet publikált a luxori templomban, és a Lucy Lane is ott volt ebbe a csapatba. És akkor olvastam róla, hogy hát ő valahogy így az egész, azt olvastam, hogy az egész templomról elkészített egy dokumentációt, és ezekből a rajzokból, amiket készített, én néhányat láttam is már, mert néhányat publikált a férje, akiről majd mindjárt mondok egy pár szót. De szóval érdekelt az, hogy végül is akkor mi is ez az anyag, és hogy mit lehet erről megtudni. Na most mielőtt itt folytatnám, hogy hogy jutottam el ez az anyaghoz, ugye a férjéről kell egy-két szót mondanom, mert az egy elég különös alak volt, aki ilyen sokakhoz hasonlóan ő is ilyen különböző misztikus elméleteket gyártott a ókori Egyiptomról. Csak az ilyen elméletek többségétől eltérően az ő elméletének nagyon nagy sikere is volt. Hatalmas példányszámba tudta eladni ezeket a könyveket Franciaországba, illetve Amerikában is. És hát végül is ez volt az, ami miatt a feleségét ugye rávette arra, hogy csinálja meg ezt a dokumentációt. De hozzáteszem, hogy magának a dokumentációnak az értékében semmit sem volna, mert az nagyon magas és színvonalú és megbízható. Tehát sok fotó, amit egyébként a férje, akit úgy jön is Valer de Lubitz, publikált, az azóta is egyedüli dokumentáció egyes jelenetekről, vagy egyes templomrészekről, például a Karnaki templomban. És csak azért volt fontos elmondanom, mert ez egy kicsit így megnehezítette a hozzáférést ehhez a hagyatékhoz, ugyanis ők már meghaltak mindketten, és akik az örökösök, azok rendkívül bizalmatlanok az egyiptológusokkal szemben, mert ugye azt látják, hogy ezek azok a tudósok, akik nem értették meg ezt a fantasztikus elméletet, és ugye sok kritikát is megfogalmaztak velük szembe, és éppen ezért így közelítettek hozzám is, amikor megkerestem őket, ugyanis megtudtam azt, hogy ez az egész hagyaték egy Párizs közeli kastélyban van. Ilyen nagy rajzokat kell elképzelni, ilyen egyszer-két méteres rajzok az eredetiek, amiket nem is egy-egy jelenetről, hanem egész templomfalakról készített el ez a hölgy. Úgyhogy amikor fölírtam ezt a kastélyt, ami egyébként az olimpiai játékok alapítójának a kastély, ez a De Coubertin bárónak a kastélya, akkor azt mondták, hogy forduljak a családhoz. És akkor elmentem a családhoz, megadták a számukat, és akkor találkoztunk ott Párizsba. És hát a család az, hát mégis kedvesek voltak, meg fogadtak ott a lakásukon, és akkor ott beszélgettünk, meg megkínáltak ezzel azzal. De valahogy nagyon úgy vonakodtak, tehát olyan határozott választ, nem is mondták azt, hogy nem, de azt sem mondták, hogy igen. És aztán hát én utána még mondták, hogy majd e-mailezünk, meg telefonálunk, akkor én ezt így próbálgattam, és valahogy annyira körülményes volt, meg annyi egyéb dolgom volt az alatt a rövid idő alatt, amit ott voltam, meg már ugye vége felé is járt ez az egész ösztöndi, ugye a végén erről letettem. És hát most idén összejutott újra eszembe ez az egész történet. És akkor most írtam újra a kastélynak, hogy esetleg gondoltam, hogy valami változott az elmúlt 2-3 év alatt, és akkor egy egyiptológushoz küldtek el, aki a hagyatékot kezeli. És hát nagy meglepetésem, hogy ez az egyiptológus az rendkívül készséges volt, megbeszéltünk egy találkozót, eljött, egy sörözőben találkoztunk ott kint, és akkor már egy jó fél órája beszéltünk, azt írta nekem az e-mailben, hogy nem tud ezekről a rajzokról, tehát ne is reménykedjek, hogy ez ott van ez az anyag. Már egy jó fél órája beszéltünk, és akkor egyszer csak elővette egy dossziét, hogy de ott volt ez az anyag, tehát tényleg létezik ez a dokumentáció, ha nem is az egész templomról, de nagyon sok szép jelenetet készített el, és ezekről még ő maga se tudott, aki ennek a hagyatéknak a kezelője volt. Úgyhogy ennyiben aztán végül is sikeres volt ez a kiutazás is, mert odaadta nekem ezeket a jeleneteket, így fénymásolva, vagy ezeket a rajzokat, és hát ezek tényleg ilyen rendkívül jó minőségű, magas színvonalú rajzok, nem is tudom pontosan, hogy milyen módszerre készíthette őket el ez a hölgy, amelyek mind a mai napig, mondom, a templom egyes termeiről az egyedüli hozzáférhető dokumentációt jelentik.
Szerintem most tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk zenét, és utána folytatjuk ezt a témát, ami nagyon izgalmasan hangzik.
Sorry.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fárok Földjén című műsorban, folytatjuk tehát Venemont beszélgető rovatunkat itt a Kontakt Rádión. Gulyás Andrással beszélgetünk, és Luxornál hagytuk abba, hogy a luxori templomnak a feliratain dolgozik, illetőleg az ábrázolásain, olyan területeken, amik még eddig publikálatlanok. Tehát a templomnak melyik részében milyen jelenetek, és miről szólnak ezek a jelenetek?
Mióta ott áll a könyvtárban, a Collège de France könyvtárában ez a hagyaték, az Alexandre Morénak a hagyatéka. Hát azóta azért a templom egyes részeit már publikálták, tehát az említett Chicago House, tehát a Chicagói Egyetemnek a kutatóintézete, ugye a nagy oszlopcsarnoknak a dekorációit publikálta, illetve akit korábban már ugyancsak említettem, a Helmut Brunner, ő a templom legdélebbi teremcsoportját publikálta, és hát azért itt-ott megjelentek így egyes jelenetekről, vagy falakról publikációk, de azért van egy egész teremcsoport, jó pár jelenettel, ami eltekintve a Gájénak a rossz publikációjától egyáltalán nincsen még így közzétéve. Talán érdemes ezt elmondani, mert ugye nem csak szakmabeliek hallgatják ezt, hogy miért fontos az, hogy ezek így publikálva legyenek. Hát azért, hogy ugye aki kutatja mondjuk ezt a templomot, vagy valamilyen vallástörténeti kérdést, az minél inkább könnyedebben hozzáférhessen magukhoz, az eredeti forrásokhoz, az eredeti feliratokhoz. És hát végül is ez lett a célkitűzés az én doktorimnak is, nem kis részben a témavezetőm ráhatására. Ugyanis a Vernius professzor úr, hát ő ugye alapvetően, bár nem kizárólag, de mondjuk úgy, hogy filológus, vagy így van számon tartva, de legalábbis az érdeklődésében azért ez egy eléggé meghatározó terület, és hát ő volt az, aki határozottan ebbe az irányba terelt, hogy inkább a doktorimmal, ha már megvan ez a lehetőség, hogy hozzáférek ehhez a ott heverő hagyatékhoz, amivel még senki nem kezdett semmit, akkor publikáljam én ezt, és csináljak belőle egy feliratgyűjteményt. Tehát koncentráljak a feliratokra, dolgozzunk ki, vagy dolgozzak ki rá egy olyan rendszert, amiben nagyon egyértelműen meg lehet azt tudni, hogy az a felirat, amit ott látta az olvasó egy oldalon, az éppen a templom melyik részéből jön. És hát ezen kívül pedig még a feliratoknak egy ilyen elemzésével is foglalkozzak. Tehát ez az elemző rész, a második rész a doktorinak. Úgyhogy végül is ez volt így a feladat, és hát ebben ő nagyon sokat segített, abban, hogy egy olyan világos koncepciót alakítsunk erre ki, tehát, hogy egy oldalon egy jelenet található, és akkor ott mindegyik oldalon van egy ilyen vázlat az adott falról, megmutatja egy térkép, hogy melyik teremben van az a fal, az hol található a templom belül. Tehát, hogy így nagyon könnyen meg lehet azt majd találni, hogy és könnyen áttekinthető lesz az egésznek a rendszere, meg a felépítés, hogy éppen az a felirat, ami ott látható, az éppen honnan származik, vagy hol van ahhoz hasonló felirat még a templom más részeiben. Ez így hasznosan fogja kiegészíteni azt az időközben ugyancsak megjelent publikációt, ami a templom felirataival foglalkozik, csak a szerző az érdekes módon ő se használta föl Morénak ezt a publikálatlan anyagát, hanem elsősorban a Gájénak a publikációját használta, ami hát ugye nagyon pontatlan és megbízhatatlan, de ennek ellenére maga a munka, egy német szerző, Weitkus jelentette meg, az nagyon hasznos és nagyon jó, hogy elkészítette, mert ő elsősorban így a szertartásokra koncentrál meg a rituálékra, tehát nem annyira egy ilyen filológiai oldalról közelíti meg az egész kérdést. Hát talán még arról érdemes egy pár szót mondani, hogy ugye itt szóba került ez, hogy jelenetek meg falak, hogy amiről beszéltünk így a szünetben mi is, hogy a dekorációs elvek, hogy hogy is néz ki az egész, tehát hogy mi kerül, vagy milyen jellegű feliratok ezek, és mi kerül egy-egy templomnak, egy óegyiptomi templomnak a falára. Ugye a legfontosabb ezzel kapcsolatban talán az lenne, hogy amit így ki kellene emelni, hogy ezeknek a feliratoknak alapvetően nem az a célja, hogy bár nyilván ez is benne van, de mégsem ez az elsődleges cél, hogy valami információt közöljenek, vagy leírjanak valamit, vagy megörökítsenek. Hát nem is lehet a célja, hiszen nagyon sokszor ezek több méter magasan vannak, egy olyan terembe, ahova senki nem juthatott be, de ha bejuthatott volna, akkor sem nagyon láthatta volna azt, hogy mi van ott a falon. Egyrészt ezért, másrészt pedig azért sem ez az elsődleges célja, mert hogy ezek jó részt ilyen repetitív, tehát ilyen sztereotíp feliratok, ilyen formulák, a király neve előtt, a király neve mögött, milyen formulák vannak, hogy néz ki egy istenbeszéd, hogy ezek mind-mind megvannak szabva, tehát a lényeg az, hogy nagyon ilyen sztereotíp jellegű feliratok mondjuk úgy egy jelentős része. Úgyhogy alapvetően ezeknek a feliratoknak, tehát ugye azt lehet mondani, ez egyébként pont a Vernus volt, aki erről egy cikkében írt, hogy ilyen szakralizáló szerepük van, tehát hogy az adott helynek, vagy az adott falnak, vagy az adott épületnek a szentségét fokozzák ezek a feliratok, hiszen ugye maguk a hieroglifák, ugye egyiptomiul az istenek szavai, azok már önmagukban valahol ilyen isteni tulajdonsággal, vagy erővel bírnak. Hát még, ha megnézzük ezeknek a feliratoknak a tartalmát, tehát hogy ezek ugye milyen istenbeszédek, vagy az istenek nevei, tehát ezeknek elsősorban ez volt a szerepe, nem pedig az, hogy mindig minden jeleneten valami újat és újat lássunk. Ezt így előre bocsátva, hát általában az egyik legfontosabb téma, amit a benső termekben látunk, ezek ugye ilyen áldozati jelenetek, ahol a templom építetője, a király adott istennek áldozatokat mutat be. De hát ezen kívül aztán persze nagyon sok más egyéb jelenetet is látunk itt a falakon, szóval ha ebben most belemennénk, azt hiszem a műsor végéig elbeszélgethetnénk erről. Tehát van néhány általános alapelv, hogy mondjuk a külső falakon láthatóak az ilyen harci jelenetek, vagy a nyitott udvarokban, még azon a templomnak azon a részén, ahol valószínűleg még többen bejuthattak, ott láthatóak a ilyen ünnepi felvonulások, és ahogy haladunk a templom belseje felé, úgy tevődik át a hangsúly egyre inkább arra, hogy olyan szertartásokat mutassanak be, amit már tényleg csak a király, illetve a királyt helyettesítő papok láthattak, illetve ők vehettek részt rajta.
Abban a munkában, amin dolgozol, a teljes templomi anyag benne lesz, vagy pedig a hagyatéki anyagra koncentrálsz, tehát csak az? Mert hogy mondtad, hogy nem teljes, csak majdnem teljes.
Végülis nem a teljes templom lesz benne, mert második Ramszesz udvarát azt ki fogom hagyni belőle. Tehát elsősorban a harmadik Amenhotep templomának lesz benne az a része, ami eddig még nincs megbízhatóan publikálva. Úgyhogy ez lenne a cél. Ez a része viszont jól van dokumentálva a fotókon. Hát egyszer-kétszer mondjuk ott azért a helyszínen a templomban is ezt ki kellett egészíteni, de ugye azt is meg kell itt említenem már csak így érdekességképpen, hogy és egy kicsit így aktualizálva is ezt a beszélgetést, ugye beszélünk most arról, hogy milyen tandíjak lesznek a magyar felsőoktatásban, meg hogy ez Nyugat-Európában már bevett, meg megszokott. Csak úgy összehasonlításképpen most hallottam éppen tegnap, hogy ilyen több százezer forintos tandíjak lesznek. Hát ugye itt Párizsban a doktorimhoz most 100 000 forint vagy 120 000 egy évre a tandíj, tehát nem fél évre. Viszont cserébe, és innen jutott ez az egész eszembe, olyan támogatásokat kap a hallgató, és kaptam én is, mondjuk részben, nem kis részben, azért ezt hozzáteszem, ez annak köszönhető, hogy a Vernus a professzoron az támogatott, és igyekezett így segíteni ebben a kutatásban. Hogy gyakorlatilag, hogyha én beadtam egy igénylést, mondjuk egy konferenciára akarok menni, mit tudom én, New Yorkba, akkor azt kifizették. Vagy azt mondtam, hogy ki szeretnék menni megnézni Egyiptomba, mondjuk a templomon, vagy a Chicago House-ba ezt a dokumentációt, amiről utóbb kiderült, hogy jelenleg még nincsen használható állapotban, akkor erre is volt mód. Tehát, hogy ennek az összegnek, amit én ugye itt tandíjként kifizetek, és ez most nem csak az egyiptológusokra igaz, hanem általában a sokszorosát kapják vissza különböző juttatások formájában. De visszatérve az eredeti kérdéshez, tehát ugye végül is alapvetően itt a hagyatékból dolgozva, harmadik Amenhotep, tehát a 18. dinasztiabeli templom még megbízhatóan nem publikált termeinek a publikálása a cél, és ezt elsősorban ebből a hagyatékból tudtam megcsinálni egy kisebb részt, ellenőrizve vagy kiegészítve a helyszínen.
Mennyiben segített az újabb hagyaték ebben? Tehát mennyiben nyújt többet ennél?
Ez az újabb hagyaték, ez igazából olyan túl sok újat nekem már nem nyújt, mert én a fotók alapján úgy jól átláttam már ezt az egészet. Annyiban mondjuk segíthetne a dolog publikálásában, hogy ezek ilyen áttekintők a falakról, tehát ez az, amit fotóval nem lehet megcsinálni. Fotózni, hogyha be van állványozva, be van világítva, akkor egy-egy jelenetet lehet, de ugye nem lehet úgy hozzáférni a falakhoz, mert ott állnak előtte oszlopok, szóval nem lehet olyan távol menni, vagy úgy megcsinálni, ne torzuljon nagyon, tehát egy ilyen egész falról egy ilyen áttekintő jelenetet fotó formájában ők nem tudtak készíteni, tehát ilyenek nincsenek. Úgyhogy ennyiben segítene, hogyha ott lennének ezek a rajzok, és feltéve, hogy mondjuk még előkerülne egy pár ezekből a rajzokból, mert azért, amit most láttam, az egy olyan 15-20 falnak így az áttekintő rajza, illetve ami most nálam van. Szóval, hogyha ezek mind így meglennének, akkor ugye könnyebb lenne az egész anyagnak a mondjuk prezentálása, tehát ugye oda lehetne rakni a egyes falak bemutatása elé az áttekintőt, ezt a rajzot, és érthetőbb lenne annak, aki olvassa a munkát. De egyébként mondjuk maguknak a feliratoknak a feldolgozása az már nagyjából lezárult, tehát abban már nekem ez úgy töbletet nem fog adni.
Azt mondtad, hogy a dolgozat második része egy feldolgozás lesz, tehát itt a szövegeket elemzed. Kérdésem az, hogy hogyan csinálod ezt, mik a célkitűzéseid és a módszereid?
Hát engem először, amikor ez a téma elkezdett érdekelni, akkor azért alapvetően így vallástörténeti szempontból érdekelt a templom, tehát valahogy már így az újbirodalmi templomokkal már én korábban elkezdtem foglalkozni, amikor még jó pár évvel ezelőtt Heidelbergbe tanulhattam egy évet, akkor még ugye az Aszman volt ott a tanszékvezető, és hát az az előadás, amit ott kint tartottam, meg az előadás utáni beszélgetések vele is, meg a többi kollégával, hát ez az, ami egy kicsit úgy lendületet adott, és ebbe az irányba mondjuk így terelte az érdeklődésemet. Tehát elsősorban én mondjuk erre koncentráltam volna, vagy erre koncentráltam így azokban a cikkekben, amiket eddig erről a témáról, illetve az újbirodalmi templomok témájáról írtam. De viszont ebben a doktoriban maga a feldolgozás, tehát a szövegnek a feldolgozása, ott ez inkább csak egy másodlagosan lesz jelen, tehát ott alapvetően az lesz a cél, hogy amennyire lehet, összegyűjtsem ezekről a gyakran sztereotíp formulákról azt, amit tudni lehet, mert pontosan, vagy talán azért, mert hogy ennyire sztereotípek, ezért ugye a fordítások is nagyon gyakran ilyen rögzültek, és úgy nem igazán gondolkodunk el, persze nagyon gyakran nem is lehet elgondolkodni, mert nincsen többlet információ a forrásokban arról, hogy igazából mit is jelentenek. Mi a hátsó, mondjuk így gondolati tartalma egy-egy ilyen több százszor megörökített formulának. Úgyhogy ez lenne a cél, hogy ez, ha lehet, akkor minél inkább összegyűjtsem ehhez a szakirodalomban elérhető ilyen információmorzsákat, és ebből a szempontból is egy ilyen gyűjteményt állítsak össze.
Hát akkor úgy érzem, hogy ezt a részét lezárhatjuk a beszélgetésnek, majd még az egyiptomániára, a másik kedvenc témádra visszatérünk egy kis zene után. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban, tehát továbbra is beszélgetünk Gulyás Andrással, és említette, hogy tanult Heidelbergben is, Párizsban is. Egy kicsit az ottani diák életről néhány szót, mielőtt az egyiptomániára rátérnénk.
Hát azért ez már egy pár évvel ezelőtt volt, szóval azóta sok minden megváltozhatott, de ugye, mondjuk Heidelbergben nekem így hát nagyon pozitív emlékeim vannak arról, hogy milyen körülmények közt lehet ott egyiptológiával foglalkozni, ami valószínűleg, vagy egészen biztosan, mert azért én ott beszélgettem másokkal is, hogy a többi tudományterületre is igaz. Tehát ez ott kezdődik, hogy milyen felszereltségű mondjuk a könyvtár. Tehát egyiptológiai szempontból persze Heidelberg ez kivételesen jó hely, hiszen egyrészt van egy intézeti könyvtára, amihez én egy idő után kaptam kulcsot, bármikor bemehettem, ha akartam estig ott lehettem, reggel akartam, én nyitottam ki az intézetet, úgyhogy ebből a szempontból rendkívül jó volt a helyzet, de emellett még ott van ugye az egyetemi könyvtár is, ahol, aminek a gyűjtőterülete is az egyiptológia Németországon belül, ez az egyik, ahol kifejezetten az egyiptológia gyűjtőterület, tehát onnan meg ugye ki lehetett mindent venni, és akkor haza is lehetett vinni, mit tudom én, ha éppen olyan kedvem volt, hogy otthon az ágyban olvastam, akkor otthon olvastam. Szóval, de ez úgy általában igaz, tehát hogy van egy hihetetlen jó ilyen könyvtári ellátottság. És hát ugye valahol azért ez az alapja mindennek, tehát hiába vannak jó tudósok, ha nincs egy jó könyvtár, ami jó, nem csak azt jelenti, hogy jól el van látva könyvekkel, hanem azt is jelenti, hogy a könyveket gyorsan és hatékonyan lehet hozzáférni a könyvekhez. Tehát mindkét területen nálunk nagyon sok könyvtár komoly problémákkal küzdik. Most nem akarom itt részletezni, de hát tényleg szóval sok szempontból ez még hihetetlen is, hiszen a meglévő állományhoz is azért ilyen informatikai megoldásokkal, hogy például otthonról lehessen előjegyezni a könyveket, kikészítsék, és már csak vagy le lehessen foglalni kikölcsönzött könyveket. Gyakran még ez is probléma manapság nálunk. Arról aztán nem is beszélve ugye mai helyzetben, de hát ez már mondjuk ez a mai helyzet, ez már nem tudom, évtizedek óta tart. Ugye egy fillér nincs arra, hogy igazából vagy nagyon kevés pénz van arra, hogy könyveket vegyenek a könyvtárak. Tehát így innentől fogva felsőoktatási reformról beszélni, az egy ilyen furcsa dolog számomra. És a másik oldala, tehát túl a könyvtáron ugye azért az is ott van, hogy ilyen egyéb létesítmények, tehát a menza, meg mit tudom én, kollégiumok, hogy néznek ki, akkor ezért az egészért mennyit kell fizetni. Tehát én úgy érzem, hogy minden szempontból akármelyik területét nézzük ennek a kérdéskörnek, sokkal jobban odafigyelnek, és sokkal jobban igyekeznek előmozdítani azt, hogy minél többen tanuljanak és művelődjenek. És nincs arról vita mondjuk, ami nálunk egy ilyen örök vita, hogy kell-e egyáltalán egyiptológia, tehát ezen én mindig úgy meglepődök, hogy ezt szokták fölhozni, hogy ezért áll rosszul az ország, mert hogy van egy pár egyiptológus. Szóval összességében, tehát én azt látom, hogy szóval nem látom ezt ebben a reformban se azt, hogy ilyen irányba előremutató lenne. Persze lehet azt mondani, hogy nincs pénz, meg válság van, ami igaz is, csak ugyanakkor azt se látom, és erre ezt már nem lehet anyagiakkal indokolni, hogy azok az intézményi mechanizmusok kialakulnának nálunk, amelyek a szakmai versenyt biztosítják, és azt biztosítják, hogy az állások jelentős részét ne rokonok, ideológiai haverok, meg nem tudom én kik töltsék be az egyetemeken, és jussanak úgy nyugdíjas álláshoz, hogy életükbe semmit se csináltak. Ugye ez már nem pénzkérdés, ez igazából csak elhatározás kérdése, tehát hogyha tényleg felsőoktatási reformot akarnánk, akkor azzal kellene kezdeni, hogy minden olyan ügyet, ahol tanszékvezető saját gyerekét veszi föl a tanszékre, felülvizsgálni, stb. Tehát mondhatnám, de nem mondom, mert tudom, hogy úgy se lesz belőle semmi, de ha már így kérdezted, akkor válaszolok rá.
Jó, akkor itt pontot rakunk erre a témára, és akkor kezdődjön az egyiptománia. Mi az, ami ebben téged annyira érdekel? Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni?
Hát ez a témakörrel én alapvetően akkor kezdtem el foglalkozni, amikor úgy adódott, igazából egy kicsit véletlen volt, egy ilyen véletlen egybeeső, se lehet így mondani, hogy pont akkor, tehát amikor Heidelbergbe mentem ki, akkor Hubai Péternek köszönhetően rám jutott az a megtisztelő felkérés, vagy feladat, hogy az Assmannak az egyik könyvét, ezt a Mózes az egyiptomit lefordítsam magyarra. És hát igazából valamennyire persze addig is érdekelt ez a téma, de úgy teljesen így az érdeklődésem mondjuk így egyik középpontjába ezzel a fordítással került, illetve hát ugye más egyéb könyvek hatással is, ha már azt mondnál, tartunk, maga a kulturális emlékezet, ugye ez az ismertebb munkája, ez is valahol, ha áttételesen is, de kapcsolódik ehhez a témához. Ugye valahol azért minden olyan ember, vagy tudós, vagy akárki, aki a múlttal foglalkozik, az előbb-utóbb eljut oda, hogy arra is reflektáljon, vagy azon is elgondolkodjon, hogy az a kép, amit kialakít magában a múltról, tehát jelen esetben mondjuk az ókori Egyiptomról, az vajon hogy viszonyul ahhoz, ahogy ténylegesen a körülmények akkortájt kinéztek. És hogyha eljut ide, akkor innen már igazából egy lépés az, hogy tovább is menjen, és más korszakoknak így az Egyiptom képe is elkezdje őt érdekelni. De az, az igazság, hogy azért azt nem mondanám, hogy ez számomra egy kutatási téma, bár foglalkozom vele, meg hogyha kezembe kerül egy ilyen könyv, akkor azt szívesen elolvasom, mert rendkívül szövevényes, szerteágazó, és érdekes ebbe bepillantani, hogy milyen módon inspirálta és határozta meg az európai kultúrát az ókori Egyiptommal való találkozás, és hány olyan meghatározó művész, értelmiségi tudós volt, akinek egy percig nem merült volna fel az, ami manapság Magyarországon nap mint nap téma, hogy kell egyiptológia vagy sem, hanem ehelyett kreatív módon nyúltak a múltnak ehhez a rendkívül érdekes fejezetéhez, és merítettek belőle inspirációt a saját műveik létrehozásához.
Mondanál néhány példát, hazait vagy külföldit?
Most annyit lehetne mondani, hát szóval így az a baj, hogyha csak így felsorolás szintjén mondom, akkor...
Kiragadva egyet vagy kettőt, amit ki is lehet fejteni annyira, hogy
érthető legyen. Hát most legutóbb, ugye Van Beeren azzal a témakörrel foglalkoztam, hogy ez volt a címe az előadásnak, hogy az ókori Egyiptom képe Itália kulturális emlékezetében, tehát hogy Itália, tehát még az egyesítés előtti Olaszországban, ugye korszakonként hogyan változott meg az, hogy hogyan viszonyulnak az ókori egyiptomi kultúrához. Tehát ugye itt, ha most visszamegyünk egészen a kezdetekre, akkor itt a görögöktől vagy a rómaiaktól kellene elindulni. Ugye már akkor is ilyen érdeklődéssel, csodálattal, vagy hát ilyen furcsa szemmel néztek az ókori egyiptomi kultúrára, de mindenképpen már akkor is valamilyen módon hatott a saját kultúrájukra, nem véletlen, hogy ekkor állítottak föl obeliszkeket Róma terein először. És aztán hát ugye volt egy hosszú időszak a középkorban, amikor az Egyiptom képet alapvetően a Biblia határozta meg. Ennek a egyik legérdekesebb és mondjuk jól ismert példája ez a velencei San Marco bazilika, ahol ugye azt látjuk, hogy egyik mozaikon ott ábrázolták a három piramist, a gizai piramisokat, és ott pakolják ki belőle a gabonát, mert ugye az a kép élt a középkorban, a Biblia egyik találásának, a József történetnek a félreértelmezése nyomán, hogy a piramisok azok valójában ilyen gabonaraktárak voltak, és a hét ínséges esztendő alatt innen hozták, vagy innen juttattak élelmet a népnek. Tehát a középkorban ugye ez figyelhető meg, és aztán a reneszánsz alatt kezdődik meg Egyiptom újrafelfedezése, egy ilyen egészen sajátos módon viszonyulnak akkortájt az ó-egyiptomi kultúrához, hiszen egy ősi bölcsességet látnak benne, és igyekeznek a kor gondolkodói, köztük például Marsilio Ficino, igyekeznek összhangba hozni a kereszténységgel, tehát úgy tekintenek az ó-egyiptomi, az ógörög kultúrára, tehát az ókori kultúrákra, mint amelyek így előhírnökei voltak a kereszténységnek, és éppen ezért semmiképp sem így a bálványimádás hazájaként néznek Egyiptomra, hanem úgy, mint egy olyan országra, ahol már sok olyan gondolat, ami később kerül kifejtésre a kereszténységbe, vagy eszme, az már valamilyen formában, a csírájában ott megtalálható. Ugye ennek az egyik nagyon szemléletes és érdekes megörökítés, az a Sienai Domnak a padlózata, ahol a bejáratnál, ugye ott Hermész Trismegistoszt látjuk egy keresztény templomnál, ugye egy hatalmas nagy jeleneten ott áll Hermész Trismegistosz, ugye az egyiptomi bölcsesség ezen feltételezett továbbadója az európai kultúra irányába. De hát sok ilyen példát lehetne mondani, és hát ugye ebből is látszik az, hogy most itt csak erről a három korszakról, nem is mondanám azt, hogy beszéltem, csak utalásszerűen felelevenítettem, itt is látszik az, hogy középkor és reneszánsz között mekkora eltérés van már, aztán ez így megy tovább, mert utána megint jön egy ilyen fordulat, tehát a reneszánsz után aztán Egyiptom megint csak elveszti ezt a fajta megítélését, hogy ez a bölcsesség és a elfeledett tudás hazája, és megint egy kicsit az a kép kerül előre, előtérbe, hogy ez valahol azért így a bálványimádásnak a ős hazája is. Úgyhogy én ezeket a példákat tudnám így hirtelennyiben mondani. Azt hiszem, hogy ezt még lehetne sokáig folytatni, és hát persze aztán lehetne itt magyar példákat is mondani ehhez, ugye itt akár ilyen egészen aktuális példákat, de hát ezek már valahol azért, ugye, amire manapság használjuk a egyiptomi kultúrát, azért gyakran olyan kétes értékű produkciók is születnek ebből, mint például valaki rámegy a luxor.hu-ra, akkor ott egy nem a templomról fog találni leírást, hanem egy szoláriumnak a honlapja lesz, ami egyébként nagyon szellemes megoldás, tehát nincs vele semmi vajon, vagy semmi kifogásom ellene. De szóval Luxorról, ha mondjuk ezt itt manapság, ugye kimennék az Oktogonra, és ezt mondanám, hogy Luxor, akkor valószínűleg elsősorban a sorsolás, vagy szerencsejáték jutna az emberek eszébe, és nem hiszem, hogy a luxori templom feliratai.
Hát, kinek, kinek? Tényleg nagyon különböző, hogy melyik embernek miről mi jut az eszébe. Ez teljesen így van. Viszont az időnk lassan a végéhez közeledik, úgyhogy ha valaki kíváncsi András előadásaira, a Vámbérin meg lehet hallgatni, a Vámbéri honlapján el lehet olvasni a programot. A mostani, mai adásunkat viszont majd az archívumban hallgathatják meg, és mivel hétvége következik, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Búcsúzom a viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.